Én szerintem nagyon sok kérdőjel övezi a plasztikai sebészetet, mint szakágat, meg persze el kell különítenünk azt, hogy mi a rekonstrukciós műtét, meg mi az esztétikai műtét, és szerintem majd erről is fogunk az orvos szakértőnkkel beszélgetni.
Egyébként magánemberként te mit gondolsz erről? Majd aztán nyilván visszakérdezel, és elmondom én is.
Igen, akkor már is visszakérdezek, nem elmondom. Figyelj, én magamon észrevettem olyan az arcomon, olyan elváltozást így az idő előre haladtával, amit nem tartok kizártnak, hogy majd javítani fogok később, és akár egy külső beavatkozással, amikor már nem lesz elég az argánolaj, meg a társai. És te, Robert?
Tulajdonképpen ugyanezt én is észrevettem már az arcomon, ráadásul kettőnk között van egy nem elhanyagolható korkülönbség.
Ne, azért annyira durva nincsen.
De sajnos igen, de szóval ezt én is észleltem, és én is gondolkodom rajta, hogy majd lehet, hogy egyszer ezzel valamit.
Téged mi zavar leginkább, ezt még árul, de...
Amikor fáradt vagyok, akkor kicsit úgy nézek ki, mint Kalambó kutyája, tudod, a Basset Hound-nak van egy ilyen furcsa nézése, úgyhogy...
Ja, ide már mindig frissen érkezel.
Igyekszem. Egyébként meg úgy hölgyeken azt gondolom, hogy ha ez nem megy túl egy egészséges határon, akkor én ezt így el tudom fogadni a mai világ részeként. Én a túlzásokat borzasztóan nehezen tudom elviselni, nem csak a plasztikai sebészetben, hanem úgy egyáltalán a mai világban.
Szerintem ilyen túlzásokról is majd tud nekünk mesélni dr. Jancsó Máté, a Semmelweis Egyetem Sebészeti Klinika plasztikai és égéssebész szakorvosa, aki 12 óta foglalkozik plasztikai sebészettel. 2015-ben Japánban egy újfajta rekonstrukciós és mikrosebészeti szemléletet sajátított el. A fejtetőtől a talpig a teljes test felszínen tud operálni az esztétika és a rekonstrukció egymástól el nem választható kettősében. Ez a rövid ismertető, de nyilvánvalóan majd személyesen szerintem még többet meg fogunk tudni. Tehát itt van velünk dr. Jancsó Máté a vonalban. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szerintem legelején tegyük tisztába azt az esszenciális kérdést, hogy mi választja el a plasztikai, illetve az esztétikai sebészetet a rekonstrukciós műtétektől? Van-e valami lélektani határ?
Igen, alapvetően, ha gyorsan szeretnék válaszolni, azt mondanám, hogy nem elválasztható, ugyanis a megjelenés és a funkció az nem egy két külön kezelhető egység, tehát hogy hiába csili-vili a kaszni, hogyha belül a motorral nem foglalkozunk, és vice versa. Tehát a funkció és a megjelenés kettőse az mindig egy egységet alkot. A plasztikai sebészet, mint a ugorok nevéből is adódik a képző vagy képlősebészet kapcsán, nekünk a fő feladatunk, hogy egy hiány kapcsán hasonlót a hasonlóval pótoljunk, amely hiány lehet egy lágyrészhiány, vagy egy funkcióhiány, és megint egyszerűen a kettő nem elválasztható egymástól.
Még a legelején egy dolgot tegyünk tisztába, nők vagy férfiak végeztetnek plasztikai sebészetet többen?
Alapvetően azt tudnám mondani, hogy még mindig a hölgyek vezetnek plasztikai sebészeti beavatkozások terén, de ez leginkább abból adódik, hogy a hölgyek körében ez egy elfogadottabb dolog. Valahogy ez is úgy alakul, mint hogy manapság már mindenkinek van pszichológusa, jogásza, könyvelője, és hogy plasztikai sebésze is kezd lenni. Ami azt gondolom, hogy abból is adódik, hogy én nagyon jönnek az, hogy hogyha édesanyám tudna erről, akkor megölne, ami egy picit álszentség, mert hogyha az ő idejükbe ez elérhető lett volna, akkor ugyanúgy csináltak volna mindenfajta elérhető beavatkozást, meg mint ahogy a bevezetőben is szó volt róla, hogy a korkülönbségre jutott eszembe, csak az a klasszikus vicc, hogy mindenki annyi idős, amennyit a plasztikai sebészével megbeszél, tehát alapvetően
ez... Robert, ez leginkább neked szólt, úgy érzem.
Köszönöm. Köszönöm. Rajtunk is mondjuk, de ahogy két férfi beszélgetésében is kiderül az, hogy mi az, ami zavarhatja, mindig azt kell mérlegelni, hogy milyen energiabefektetéssel, vagy milyen kockázattal, milyen előny elérhető, és hogyha ez egy nagyon minimális fizikó ellenben nagyon nagy a haszon, ami elérhető, akkor ez általában nem szokott kérdés lenni. A férfiaknál típusosan egyébként ez a szemhéjplasztikáknál nyilvánul meg, amely azért jelentkeznek, mert például egy felső szemhéj kapcsán már érzik azt, hogy zavarja őket a látásban, olvasásban, ugye a magyar nyelv nagyon kifejezi az, hogy olmossá válik a tekintet, mert picike-picike izom mozgatja a felső szemhéjnek a bőrét, és azt tényleg nappal a pislogások, illetve a monitorra tekintés, mert ez közben elfárad, és ez az este sokkal rosszabb, és az urak is észreveszik azt, hogy este már csak csipesszel kell olvasni, vagy tévét nézni, és az már őket is úgy megmozgatja, hogy kéne ezzel foglalkozni. De ugyanígy lehetne beszélni a ginekomasztia, vagy női emlőségről, ami gyakorlatban azt jelenti, amikor egy picit megcicisednek a férfiak, és női emlőhöz hasonlóvá válik a mellkasi tájék. Ez lehet különböző urológiai tumorok, endokrin betegségek, hormoneltérések, és hát sajnos a különböző anabolikoszteroid használat kapcsán fellépő elváltozások, amely szintén az egyik legnépszerűbb beavatkozások közé tartozik a férfiak körében, illetve a zsírszívás, valamint az orrplasztikák, amely mondjuk főleg a küzdő sportot végző uraknál megint csak egy egészen egyetemű invitáció.
Hogy mondjuk az egy helyreállító műtét.
Megint csak hol húzzuk meg a határt, tehát hol van az, hogy ez a ferde orr már lézési problémát okoz, vagy alapvetően szeretném visszakapni azt, ami korábban volt, ebből az egyik legérdekesebb esetünk volt, egy egypetélyű ikerpára, akinek az egyik fele tájboxolt, és gyakorlatilag ugye mindig az emberek jönnek azzal, hogy ilyet terveztem, tervezzük meg az orrukat, nézzük meg, hogy hogyan fog kinézni.
És vitte magával az ikertesóját.
A testvérzés az, hogy ezt kérném. nagyon egyszerű volt ezt végignézni, hogy így volt mintánk. Aha. Gyakorlatilag.
Mióta létezik egyébként a esztétikai típusú plasztikai sebészet? Hány évtizede kezdődött el ez a trend?
Nehéz erre egyértelműen válaszolni, mert mint ahogy a funkció nem elválasztható az esztétikától, már az régi Indiában is gyakorlatilag a sebegyeztetést azt úgy végezték, hogy hangya fej összecsípte a sebszéleket, majd levágták a hangyák fejét, amely így maradt. Tehát a sebegyeztetés is már megvalósult, illetve hát nyilván a háborúk pörgették fel alapvetően itt is a lágyrészpótlásoknak a vágyát vagy igényét. Magyarországon Zoltán János professzor urat emlegeti mindenki a korai háború idején, amikor ugye a levágott, sérült, robbantott lágyrészhiányok, orrhiányok kapcsán ez egy nagyon gyakori igényé vált, és gyakorlatilag ebből nőtt ki, ugye a később felfedezett szilikon implantátumok kapcsán az esztétikai mellnagyobbítás, amely talán a mai napon is a legnépszerűbb beavatkozás. Hogy mellette pedig a különböző ambuláns beavatkozások, mint a különböző töltőanyagokkal történő kezelések, kollagén stimuláló anyagokkal történő injekciós kezelések, vagy különböző mimikai izom teljesen vagy részlegesen blokkoló kezelések, amelyekkel egyszerre lehet visszaállítani az esztétikai egységét, és egy picit fiatalabbnak is kinézni, de nem nagyon lehet ezt elválasztani.
Az implantátum műtétek, most itt esztétikai, kifejezetten esztétikai plasztikai műtétekre gondolok, itt tulajdonképpen maradt még olyan testrészünk, ami nem jöhet szóba nőknél, férfiaknál, vagy már mindenre ki van valami találva?
Alapvetően az a kérdés, hogy az implantátum az mindig egy volumenpótlóanyag, tehát térfogatot pótlunk, hol hiányzik térfogat? És innentől kezdve pedig már a gyártás technológia kérdés, hogy milyen alakú térfogat pótlóanyagra van szükségünk, de azt tudnám mondani, ahol térfogat hiányzik. Hogy ez a bábli területén történik, a fenék területén, az emlő területén, és megint el tudnám vinni a rekonstrukció irányába a daganatos emlőpótlások terén. Azért sajnos még mindig az egyik leggyakoribb halálokról beszélünk, és cserébe, ha viszont időben meggátolt a tartós egészségkárosodást, akkor ez egy nagyon természetes igény a hölgyek részéről, hogy ezt állítjuk is vissza.
Ezeknek az implantátumoknak a minősége, vélelmezem, hogy hétről hétre, napról napra, évről évre egyre jobb, amelyeket a legelső körben, körökben behelyeztek önhöz hasonlóan plasztikai sebészek, azok egy idő után kötelezően cserére szorulnak?
Egyrészt, hogy javul azok az anyagok, amikkel dolgozunk, másrészt ebben is igaz az, mint a bármilyen másik iparágban, hogy nagyon sokat számít a minőség, a márka és a gyártás technológia. Tehát autóból is tudunk alacsony, közép, meg felső kategóriásat venni, és ez az említésből behelyezett implantátumok kapcsán is igaz.
Nem hangzik túl jól.
Igazából az addig szerintem talán kevésbé etikai a kérdés, amíg valaki kínál választást. Tehát nem feltétlenül mindenkinek a maximális minőségre törekszik. Én azt gondolom, hogy a Szemmelweis Egyetem kapcsán pontosan nincs megalkuvás a minőség terén, tehát én alapvetően biztosan megmondom, hogy a legprémium anyagokkal dolgozom, hogyha ezt valaki drágálja, akkor biztosan olyanak dolgozik, nem ilyenekkel, akkor el lehet menni máshová. De alapvetően ezért fontos szerintem, hogy az ember, hogyha megválasztja egy ilyen cipőt, ruhát, autót, ételt vásárol, akkor ami a testébe kerül, abba ne legyen megalkuvó. Plusz, ami az eredeti kérdés volt, azért mivel a gyártás technika fejlődött, a régi jó minőségű implantátumok is alapvetően változhatnak, hiába van rájuk garancia, az, hogy a test hogyan reagál rájuk. Én mai napig meglepődve tapasztalom, hogy amikor valaki implantátum cserére jön, és megkérdezem, hogy 10 éves implantátum kapcsolatban, és mit mondott az operáló klasszikus sebésző, hogy mikor volt a műtét, azt mondja, 10 éve, megkérdezik, hogy mikor találkozott a sebésző utoljára, akkor 10 éve.
Uh-huh. Tehát kell kontrollra járni magyarul.
Egyrésztről igen, de tehát ez az orvosok részről is, tehát valaki azt mondja, hogy majd ha probléma van, jöjjön vissza, és esetleg nem nézi meg minden évben a pacienseit. Másrészt pedig a paciensek is azt mondja, most, hogyha minden rendben van, akkor most miért igazítsam a táncrendemet egy orvoshoz. De fontos, mert az első jelek azok például tapintással könnyen észrevehetőek, hogy a nagy bajt megelőzzük.
Van olyan, amikor egy plasztikai sebész lebeszéli a pácienst az esztétikai, most kifejezetten esztétikai típusú, tehát nem helyreállító plasztikai műtétről, hanem...
Hát, hogy vannak-e írott és íratlan etikai szabályok?
Én azt gondolom, hogy erre azért nehéz általánosságot létrehozni, mert a plasztikai sebészetben alapvetően a páciens indikálja a műtétet, mi pedig kontraindikáljuk, tehát elejegyezzük, hogy ezt nem, az, hogy kinél hol van ez a mérce, ezt nagyon sok minden befolyásolja. Azt gondolom, hogy azok a kategóriák, amiket tisztázni kell a kellene, a lehet, és a totálisan tilos még akkor is, ha a paciens szeretné. És hogy ez kinél hol van, akár paciens, akár orvos oldalról, ez azért egy nagyon egyéni kérdés, de nyilvánvalóan a mi szakmánkban is óvakodni kell. Azzal volt olyan kollégám, aki a ambuláns rendelésen azt mondta a belépő paciensnek, hogy ó, ne is mondjon semmiket, ezeket a fülecskéket meg tudjuk operálni, mi a paciens meglepődve kérdezte, hogy mi abban a szüleimmel emlő konzultációra jöttem. Tehát nem szabad.
Inkább maradt volna hallgatag, igaz, és lehet, hogy bölcs lett volna.
Meg nekünk tényleg azzal kell foglalkozni, ami a paciens zavarja is. Persze van olyan kollégának, hogy mindig azt nézem, hogy ki mit lehet javítani. Nem biztos, hogy kell, és nekünk azzal kell foglalkozni, amit a paciens a saját testén zavarja őt, és nekünk ezt kell megértenünk, és ezért nagyon fontos az első beszélgetés és konzultációjára rászálljuk az időt, mert ha nem értjük, hogy mi zavarja a pacienst, akkor nem is fogunk tudni segíteni.
De mégis ön mire mondott legutóbb nemet? Van ilyen emléke?
Gondolkozom.
Szóval akkor nem olyan, akkor ez nem mostanában történt, ha gondolkozni.
Lehet, hogy nem jött extrém kérdés.
Inkább azt mondanám, hogy az én pacientúrám, illetve aki engem ajánl, vagy aki engem keres, az olyan jellegű kéréssel jön hozzám, ami nem ennyire határterületi kérdés. Tehát mivel én foglalkozom gyerekkori fejlődési nehézséggel, magamtól utáni helyreállítással, égési sérülések utáni helyreállítással, többedleges esztétikai műtétekkel, alapvetően nem biztos, hogy először engem keresnek meg az abszolút extremitással.
Önnek melyik ha kérdezhetek így, melyik a kedvenc testája, melyik típusú plasztikai műtéteket kedveli különösen végezni szakorvosként?
Egy sikamlós kérdés is egyben.
Ez azért egy nehéz kérdés, mert inkább azt tudnám mondani, hogy feladat jellege szabja meg, hogy mi az a problémakör, ami gyakorlatilag mind paciens oldalról, mind orvos oldalról megadja azt a lelki kielégülést, amire azt mondjuk, hogy ez minden irányból egy jó szakmai indikációval, egy jó kérése, de ez jól kiválasztott műtéti típus sikeresen véghez víve, és az még egy plusz extra, hogy az orvos és a paciens személyisége is passzoljon, mert azt szoktam mondani, hogy a plasztika is megfogjuk a kezét, és életünk végéig bele leszünk. Tehát ezért fontos, hogy a személyiség is passzoljon.
Van tipikus korosztály? Tehát van-e mondjuk korhatár, ami alatt még nem, és ami fölött meg már nem tesz eleget kéréseknek?
Bizonyos szerveknek a fejlődése diktálja ezt, tehát például a fülnek a fejlődése az elálló fül kapcsán már egészen fiatal korban meg lehet operálni. Egyrészt azért, mert a gyerekek kegyetlenek, tehát hogy piszkálják a társaikat, és hogyha ez egy könnyen elvégezhető, akár helyezéstelenítésben elvégezhető műtét, akkor onnantól kezdve, hogy a porcos fejlődés lezárult, akkor ezt már meg lehet operálni. Tehát valaminél nem feltétlenül kell megvárni a nagykorúságot, illetve, mint említettem, a gyerekkori fejlődési rendőrségeknél nyúlajak, farkastorok nem is szabad várni például a beszédfejlődés megkezdését, mert hogy zavart fog szenvedni a beszédfejlődése az aktuális gyerkőcnek, ugyanígy a gyerekégés kapcsán. Tehát nagyon sok olyan, amihez hozzá kell nyúlni. A felső határ meg azt gondolom, hogy az inkább általános állapot függő. Tehát ha valaki jó fizikális állapotban van, kevés társbetegséggel és kevés gyógyszert szed, akkor nem feltétlenül ez limitálja a műtétnek a záró korosztályát. A felső szemhéjplasztika kapcsán a legidősebb férfipáciensem a 104 éves volt, ahol már komoly centiket kellett kivenni a felső szemhéjbőréből. A legidősebb emlőimplantált paciens, az nagyon szeretem azt a történetet, hogy 83 éves volt,
wow,
aki akkor jött össze a 85 éves párjával, mindketten özvegyek voltak, és általános iskolai szerelmek voltak, és a hölgy azt szerette volna, hogy a párja inkább arra az időszakra emlékszik, ami az általános iskolában volt, és nem az, ami 80 fölött. A történetnek azon kívül, hogy szerintem végtelenül aranyos, nyilván az a tanulsága, hogy a nők mindig nők maradnak, és hogy nincs annak szavatossági ideje, hogy mikor szeretnénk jól érezni magunkat a bőrünk.
Szokott visszajelzést kapni a plasztikai sebész a pácienseitől, hogy doktor úr, köszönöm ezt és ezt, totálisan megváltozott az életem.
Tényleg ilyen sztoria van, hogy ön miért kapott? Ez érdekes.
Ebből nagyon sok. Tehát, hogy ez nyilván függ a személyiségtől is, meg hogy kivel milyen kapcsolatban áll az ember. A mai napig van olyan páciensem, aki megkérdezi, hogy ajánlhat-e már, hogy annyira megváltozott az élet egy korábbi daganat műtét után. Fiatal hölgy, aki gyönyörű modellalkotó fiatal hölgy, 50%-a aszimmetria volt a két oldali emlője között, és a emlőműtét követően férjet talált, gyereket szült, és minden évben a műtét évfordulóján ír egy SMS-t. Volt olyan fiatalkori paciensem, akit elálló füllel operáltam, és most az érettségie után írt, és elküldte a tablófotóját. Tehát egy nagyon sok olyan kedves történet van, amikor az ember azt mondja, hogy ezért megéri csinálni.
Hát mindenek felett szinte most vitte a prímet a 83 éves hölgynek a története. Azt köszönjük, hogy megosztotta velünk. Azt még elárulja, hogy ez hol történt? Magyarországon, vagy esetleg máshol?
Nem, Magyarországon.
Ez Magyarországon.